Szeretettel köszöntelek benneteket, és mai alkalommal egy nehéz témáról beszélünk. Abban a tekintetben nehéz, hiszen azt kell értékeljük, és ezt mindenki maga fogja majd megtenni, hogy vajon kellő világossággal rendelkezünk-e. Van-e elég világosságunk ahhoz, hogy lássuk, értsük ebben az éjféli sötétségben élő világnak az állapotát, és lássuk, értsük néha a magunk sötétségét. Mert biztos ismeritek Albert Einsteinnek azt a logikáját, amikor arról beszélt és vitatkozott egy professzorával, hogy abszolút sötétség nincs. Mert a sötétség egyébként nem látható, ha nincs benne valamennyi fény. Az Istennel való viszonyban, és erre appellált ő is a professzorával szemben, mindig erre a kicsi kis fényre kell építeni, és ez az a fény, amire hivatkozva nagyobb világosságot kell kérni. Ma egy bibliai, nagyon közismert hithősnek az életpályáján keresztül, illetve az egyik versén keresztül fogjuk végig gondolni azt, hogy egy ember életében mik azok, amelyek eltávolíthatnak bennünket az igazságtól, még akkor is, hogyha az Isten szíve szerint való király olyan bölcsen és sok-sok problémával megküzdve nagyon sokszor bizonyságát adta a tiszta Istenkép ismeretének, de mégis voltak az életében olyan pillanatok, amikor egyértelműen megtagadta azt. Hogy mit kell ilyenkor tennie az embernek? Mi az, amikor ebben a nagyon depresszív és nagyon kicsavarodott lelki állapotban az Istenhez képes újra bennünket terelni? Mik azok a körülmények, amelyek segítenek ebben bennünket? Én bevezető igeként Ézsaiásnak egy nagyon tömör gondolatát választanám, és én szeretném, hogyha ezt közösen fellapoznánk, Ézsaiás könyve 21. fejezetéből a 11. verset. Tehát kérem a gyülekezetet, hogy ezt a verset keressük meg, tehát Ézsaiás könyve 21. fejezetéből a 11. verset. Ebben a 21. fejezetben, illetve a 20-tól egészen a 24. fejezetéig azt láthatjuk, hogy az Izrael ellenségeit miként feddi meg az Úr, és amikor Edomra kerül a sor, tehát Duma népére, akkor ezt olvashatjuk a 11. versben, a középső szakaszban. Vigyázó, meddig még az éjszaka, meddig még az éj? Én azt hiszem, hogyha tömören össze akarjuk foglalni azt, amiről délelőtt a szombatiskola keretében beszélgettünk, nyugodtan fel lehet tenni, lehetett volna ezt a címet is adni a szombatiskolai tanulmányunknak, hogy vigyázó, meddig még az éjszaka, meddig még az éj. Látjuk azt, hogy ebben a világban mennyi válság halmozódik egymásra. Szinte a szemünk láttára kerekednek ki azok a profétikus események, amelyeket megismerhettünk a Szentírásból. És azt is látjuk, hogy az embereknek a lelki látását ez nemhogy nyitogatja, hanem nagyon sok tekintetben inkább bezárkoznak. Még sötétebbek lesznek, még kevésbé hajlamosak élni azzal az isteni talentumukkal, amelyet minden egyes ember megkapott, ez pedig az értelem és a gondolkodás. Épp valamelyik nap beszélgettem, csak egy példaként szeretnék veletek hozni egy kanadai üzletemberrel, aki néhány éve adventistaként telepedett ki Magyarországról, és 3 gyereke született kint Kanadában. És most azon gondolkozik, hogy Európába hozza a gyerekeket képezni, iskolába. Mert akkora a sötétség Észak-Amerikában, hogy nem tudják megmondani a brit-kolumbiai kanadai gyerekek, hogy hol van Ontario tó. Vagy például a szülőszobán olyan képek vannak, hogy egy kis csecsemő egy kis kézben egy óriási szivárvány körbeveszi, és a szülőt figyelmezteti ez a kép arra, hagyd, hogy megválassza a nemét. És törvénybe van iktatva több mint 70 nem. Tehát nem két nemről beszél, és ami még ennél sokkal súlyosabb, amikor elvileg hithű, az igazsághoz ragaszkodó prédikátor szószékről alól beszél, hogy az Isten teremtette az embert férfinak és nőnek, akkor ennek a prédikátornak a licenszét, az engedélyét bevonják. És pénzbírságot kap. Ilyen világban élünk. Jogos-e Ézsaiásnak ez a kérdése, felvetése? Vigyázó! Meddig még az éjszaka? Meddig még az éj? És ebben a kijelentésben van még egy óriási gondolat. Magunkra vesszük-e azt a státuszt, és azt a feladatot, hogy ebben a világban mi vigyázók vagyunk? Magunkra vesszük-e annak a terhét, és azt az elhívást, azt a feladatot, hogy nekünk kellene figyelmeztetni az embereket, hogy ez az emberi társadalom hol jár, hova tart, és mi lesz ennek a vége? Meggyőződésem, hogy ebben a tekintetben nagyon nagy mulasztásaink vannak. Sok-sok olyan tevékeny feladatot elengedünk magunk mellett, amelyben az Isten dicsőítő nagyszerű cselekedetek lennének előkészítve. Meggyőződésem, itt hallgatva csak a hirdetés, meg látva a meghívót, meg látva a korábbi meghívóitokat, itt egy aktív gyülekezet van. De tudjátok, egy szép imaóra, egy szép bibliakör, egy szép evangelizáció, de mégis a hétköznap gyakorlata. Az a bizonyos sorrend, amelyet nekem is nagyon nehéz volt megtanulni. Isten, család, munka. Nagyon nehéz volt ezeken belül tovább bontani azokat a feladatokat, hogy mi a legfontosabb sorrend. Például munkának tekintem a szolgálatot. És az Isten elé helyezem-e az Isten művében való munkavégzést? Érzékeny kérdések. Tehát ilyen körülmények között és ilyen kérdések feltétele mellett nagyon fontos az, hogy az az ember, aki esetleg munkálkodik, és aki tevőlegesen hozzátesz az Isten művéhez, az véletlen vagy következésszerűen eljut egy burnout szindrómához, egy kiégéshez, egy kifáradáshoz, vagy éppen hanyagolja azt a munkát, és a lelki nyugalmát elveszíti azért, mert nem tudja betölteni azt, amire megkeresztelkedett. Amire megkeresztelkedett, hogy szövetségben az Istennel közösen hirdeti azt az igazságot és azt a tökéletességet, amelyet megismert Jézus Krisztus lelki által. Drága testvéreim, rengeteg kérdés megfogalmazódik akkor, amikor föltesszük magunknak a kérdést. Megfelelő, tiszta, világos vigyázója vagyok-e az Isten művének? A családban, a baráti körben, a munkahelyen, úton, útfélen. Idefelé jövet volt egy afférom az M5-ösön. Szégyenkeztem. Értitek? És az ember lépten nyomon, elő vannak ezek készítve, szégyenkeztem már megint, pont szombaton. Értitek? És ez megszégyenítő, hogy az, aki szolgálatra megy, ilyen butaságok miatt, ilyen nehéz surlódásokba keveredik a közlekedés. Felidegesített, felbőszített, elterelte a lelki gondolataimat arról, amiért jöttem. Volt mit elrendeznem itt szombatiskola előtt, meg az Isten tisztelet előtt. Képes vagyok-e magamra vigyázni, a szeretteimre vigyázni, azokért mindent megtenni? És se tudjátok képzelni, hogy mekkora öröm, ha bár aki átélte, tudhatja. Ugye én 5 gyereket nevelek, de ebből már csak egy van otthon, az a 20 éves kis Down-szindrómás autista kis fickó, aki most már 20 éves, és meg sokan megismerték közületek Bálintot, de a többi fiúért, és azért az egy lányért a mai napig küzdeni kell. Küzdelem, és fáradtságosan a világosságomnak a legszeretetteljesebb feltétlen alkalmazásával kell őket megszólítani. És kb. Egy másfél éve a nagyfiamnál bekövetkezett egy változás. És ez úgy kezdődött, hogy elküldött a Maranatából egy szöveget. És megkérdeztem, hogy te ezt honnan fényképezted ki? Hát a Maranata. Hogy került hozzá? Hát elhoztam a tied. És mikor olvasod? Hát reggel este. És most már ott járunk, hogy ugye ők abban a nehéz korban nőttek föl, amikor én találkoztam az igével, és ők észrevették apán, anyán az életmód változást. És nem csak az életmódba, gondolkodásmódba is. Világfiként nevelkedtek, és egyszer csak egy egyszerű keresztény életvitelt folytató szülőket láttak. Óriási trauma volt. Elvittem pszichológushoz. 15 perc múlva kijött a pszichológus, azt mondta, apuka, itt magával kell beszélgetni. Értjük? És nekik nagyon nehéz volt ez a változás. De mégis azt látom, hogy amit mintaként elé állítottuk. Lehet, hogy akkor gyerekkorában traumaként élte meg. De amit mintaként utána elé állítottunk, az most felnőttként számára példa. Tudunk-e vigyázóként a gyerekeinkért így küzdeni? A másik fiam még nem tagja a közösségnek, de már küldött, evangelizált olyan embereket, akik a közösségben megkeresztelkedtek. És ott van a telefonján az Ellen White összes, a Biblia Discovery, tehát foglalkozik ezzel a témával. Ott van a legtöbb olyan evangelizációs alkalmon, ott Kiskörösön, Sótvadkerten, ahol élek, amelyek számára érdekfeszítő témát feszegetnek. Például a mai napot ott tölti teljes egészében, ugye délelőtt is, délután is Buda Péter szolgál nálunk, és azokról az idők jeleiről beszél, amelyben neki van bepillantása. Érdekli a fiút. És csak az a nagy kérdés, hogy mi vigyázóként, őrállóként ott vagyunk-e ezek mellett, a szeretteink és az embertársaink mellett. Csak még egy példát a magánéletemben, mert nagyon keveset tudtok rólam. Hosszú-hosszú évek kellettek ahhoz, hogy el tudjam érni a vállalatnál, hogy nincsen semmilyen tevékenység. Nem csak munkavégzés, tevékenység. Még home office sincs, tehát otthoni munkavégzés. Péntek naplementétől szombat naplementéig még a szerverek is leállnak, hogy ne lehessen azokkal az adatokkal dolgozni. Megértették. És amikor ebbe a vállalatba érkezett egy többségi tulajdonos, megértette. Eddig így csináltat, jó, legyen ezután is. Ezek bizonyságok. De az ember úgy fordul ezekhez a bizonyságtételekhez és őrállói szolgálatokhoz, hogy ez nehézség, nem fogom tudni elfogadtatni, akkor az nem őrállói szolgálat. A mögött nincs ott a hit. És most szeretnék fölidézni a személyes hangok után Dávidnak a 13. Zsoltárát, és kérném, hogy a gyülekezet lapozza föl ezt a Zsoltárt, amely bemutatja azt, hogy az őrállói szolgálatot elnyerve, abban dolgozva, abban küzdelmes életet élve, az ember hogyan tud eljutni oda, hogy szinte az Isten nevét meghazudtoló kijelentéseket tesz, és utána ebből a nagyon mély válságos állapotból mi vezetett Dávid életébe oda, hogy ezen túl tudott tenni, ezt le tudta küzdeni, és egy világos, tiszta, hűséges istenképet tudott újra felállítani önmagának, és ezzel a képpel tudta újra dicsőíteni az Isten nevét a körülötte élő emberek számára. A következő képen olvasom, egy nagyon rövid Zsoltár. A másodiktól, tehát a 13. Zsoltár második versétől a 6. verséig. Uram, meddig felejtkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bálkodjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felejj nékem! Uram Istenem, világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja ellenségem, meggyőztem őt, háborgataim, ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedbe bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Nem tudom, észreveszitek-e, hogy milyen mértékig egy küzdelmes embernek a szinte liftezését, lelki küzdelmét látjuk. Egy mélypontból hogyan jut el a világosság igénylésén keresztül egy lelki magaslatba. Azt láthatjuk, amit egy keresztény ember mindig magának mondhat. A keresztény embernek a lelki növekedése az nem egy lineáris függvény. A keresztény embernek a lelki növekedése olyan, mint a folyamatosan csökkenő amplitudójú, de emelkedő színuszgörbe. Valahogy így tudnám ezt ábrázolni. És a végén egy folyamatos növekedés. De a kilengések törvényszerűek az ember életében. Dávidnak ebben az élethelyzetében azt látjuk, hogy egy rendkívüli mélyponton van. Milyen mélypont lehet az, amikor az Isten szíve szerint való király ilyeneket fogalmaz meg? Meddig felejtkezik el rólam végképpen? Nem tudom. Tehát micsoda események és milyen megpróbáltatások lettek úrrá ezen az emberen, amikor a mindent oly csodálatosan és mindent oly kegyelmesen intéző Isten, az, aki a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem fújja el. Mi történhetett ezzel az emberrel, hogy erről az Istenről azt mondja, hogy meddig felejtkezik el róla végképpen? Szeretnék néhány gondolatban fölidézni, hogy mi is történhetett ezzel az emberrel. Valószínűleg egyikőtöknek se kell mondani azt, hogy 15 éves üldöztetése, pusztai vándorlása alatt mennyit szenvedhetett ez az ember. Ellen White egy a Pátriárkák és Proféktáknak az egyik szakaszában a következőt írja, Pátriárkák és Proféták 64. fejezetében, a Menekülő Dávid című fejezetben, csak ezt a tömör mondatot mondja Dávidnak a lelki állapotáról. Most, hogy érdemtelenül üldöztették, annyira megzavarodott, hogy majdnem szem előtt tévesztette a mennyei atyát. Most, hogy érdemtelenül üldöztetett, annyira megzavarodott, hogy majdnem szem előtt tévesztette az ő mennyei atyát. Drága testvéreim, nagyon sok szempontból fontos üzenet ez számunkra. Az, hogy Dávidot hányszor, milyen formában, hány éven keresztül üldözték, ezt nem kell számotokra ecsetelni. Talán egyetlen egy nagyszerű példa, amely pont az ellenkezőjét mutatja be annak, hogy üldöztetett állapotban is az ember a nehézségeinek a közepette is képes örömteli életet élni és bizonyságot tenni az ő Istenéről. A 113. Zsoltárban, 133. Zsoltárban ismerjük azt a kijelentését Dávidnak az első versben, hogy mi jó, mikor együtt lakoznak az atyafiak. Valószínűleg mindannyian ismeritek. Ez az Adullám barlangjában történt esemény, és ezt olyan körülmények között mondja Dávid, mint amit mi is nagyon szeretünk. Amikor a családdal, a lelki családunkkal, a gyülekezettel és a közösséggel valamilyen ünnepi alkalmon, valamilyen mondjuk egy szombati alkalmon, vagy egy bibliakörön, vagy egy evangelizáción együtt vagyunk, és képviseljük az Isten arcának azokat a megismert jellem tulajdonságait, amelyek egyedül képesek bennünket összekötni. És ilyenkor az ember boldogan, hálaadással kimondja, hogy mi jó, mikor együtt lakoznak az atyafiak. Surlódások vannak, különbségek vannak, mert különbözőek vagyunk. De mégis boldog a szívünk, mert egységet képes bennünk létrehozni az, hogy ugyanazt a jellemet ismertük meg az Istenből, amilyenné mi is szeretnénk válni. Ez az, ami képes bennünket összekötni. És ez volt az az örömüzenet, amely Dáviddal is kimondatta ezt a mondatot, hogy ott voltak a rokonai, ott voltak a harcos társai, akik egyetértettek vele, ott voltak azok az emberek, akik támogatták a küzdelmében, hogy fölkent királyként mégse élhet a királyságnak a jogával, és mindezt olyan körülmények között tette, hogy az Adullám barlangját magába foglaló hegynek a túloldalán Saul a teljes seregével halálra kereste ezt a királyt. És mégis örömmel és boldogan viselte el ezt a nehézséget az életében. Némi ellentmondás. Úgy tűnt, hogy ott az Adullám barlangjában tisztán és világosan tudta képviselni az Isten jelleméről szóló beszédet, tisztán és világosan képviselte az Istennek a személyiségét, és vigyázóként, őrállóként tudta teljesíteni a szolgálatát. De mi történhetett Dáviddal? Mik voltak az üldözésen túli nehézségek, amelyek nem egyszer, ahogy Ellen White is írta, szinte a zavarodásig, az őrültségig kergette őket. Hiszen egyszer egy esetben, egy esetben őrültnek is kellett magát mutatnia, amikor Ákisnak, Gát királyánál kiderítették és leleplezték azt, hogy ő a Góliátnak a megölője, akkor úgy szabadult meg, hogy őrültnek mutatta magát. Most a 13. Zsoltárban nem annak mutatja magát, úgy is tűnik. Egy ember, akinek a tisztánlátása ilyen mértékig torzul, amögött valamilyen rendkívüli pszichés teher lehet. És az üldözés mellett Dávidot terhelette még egy ok, amelyről a Szentírás keveset beszél, inkább csak közvetve tudunk következtetni erre a körülményre, ugyanis nagyon sokan a mai napig is, különösen az ortodox zsidóság berkein belül, Dávidra úgy tekintenek, mint egy gólyra, egy idegenre. Mi adhatott erre okot? Nem tudom, emlékeztek-e Esdrás-Nehémiási szombatiskolai tanulmányunkból, hogy milyen következetesen és milyen szigorúan kellett fellépnie a prófétának, illetve ennek az államférfinak, Nehémiásnak, azokkal a családokkal és azokkal az izraelitákkal szemben, akik idegen házasságot kötöttek. Ki volt a nagynénye Dávid? A nagyanyja Dávidnak. Ugye? Emlékeztek-e, hogy ki volt a nagyanyja? Ugye, hát a Moábita Rút, ugye? És ki volt még a családfájában, akinek az előmenetele nem olyan tiszta, nem héber, és ráadásul parázna is. Ugye? Jerikói Ráhab. Ugye? Jerikói Ráhab is. És ilyen ősökkel a háttérben néhányszor elhangozhatott az, hogy ő nem is zsidó, mert nem tiszta a vérvonala. És ebből a tanúságból, ebből a Szentírásból ennek nem tudtam utána olvasni. Viszont a héber hagyományban nagyon komoly irodalma van, hogy ki hogyan tekintett Dávidra. Amikor kirekesztenek bennünket, amikor elhatárolódnak tőlünk, amikor nem vállalnak velünk közösséget, mennyire tud az embernek fájni? És ne felejtsétek el, illetve csak szeretném fölidézni számotokra azt az állapotot, amikor pont a Jézus Krisztusnak a tiszta megvallása miatt üldözni fognak bennünket. Amikor szóvá kell tenni azt, hogy az a tömegvallás és az a Babilonnak ez a hamis egysége, amely alá terelnek embereknek a tömegeit, ez hamis és nem igaz, akkor ennek a következménye kirekesztés lesz. Tehát az a lelkület, ami Dáviddal kimondatta itt ezt a hamis istenképet, és kimondatta vele azt, amelyet a harmadik versben is olvashatunk, hogy tanakodott a lelkében, és bánkodott a szívében naponként, hogy meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam. Drága testvéreim, egy küzdő embernek a vallomása. Pillanatnyilag a padlón KO-t fogott, padlót fogott ember, elesett ember, akin győzedelmeskedni tudott a tagjaiba ír bűntörvénye, küzdelmét láthatjuk. Mert azt mondja, meddig hatalmaskodik rajtam az én ellenségem. Nem jut eszünkbe néhány hétköznapi cselekedetünk? Meddig hatalmaskodik rajtam az én ellenségem? És nem jut eszünkbe az a küzdelem, hogy újra felállni, újra segítséget kérni, újra az Istenhez fordulni, hogy támogass engem. Ne hagyj el, ne fordulj el tőlem. Könyörögni hozzá, nem feladni a küzdelmet, mint ahogy úgy tűnt, hogy itt Dávidnál bekövetkezett ez az esemény. És Dávid mit kért ennek a szomatikus és inkább pszichoszomatikus tüneteknek a következtében mit kért, mivel próbálta orvosolni ezt az állapotát? Ugye itt a negyedik vers ennek a geometriailag is a Zsoltárnak a közepe, de gondolatmenet szempontjából is a közepe. Azt olvashatjuk, nézz ide, felej nékem. Uram Istenem, világosíts meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Világosíts meg szemeimet, tisztán látás. Az Isten igéjébe való jártasság. És ez nem csak jártasságot, ez nem tudást jelent, ismeretet. Mi a különbség a tudás és az ismeret között? A tudás felfúvalkodottá tesz. Az ismeret pedig nem csak lexikális ismeretet jelent, hogy ismerem a kinyilatkoztatás alapján az Istennek a jellemét, az ő, és az ő fiának a munkáját, szolgálatát és áldozatát, hanem ismeretet jelent, hogy az Istennel és az ő szent lelkével közösségben mennyi áldásban volt részem. Ez az, ami kell az öt igaz szűznek, az öt bölcs szűznek, ami van. Szent lélekkel szerzett tapasztalatok. És itt olyan csodálatos, hogy mondja, nézz ide felej nekem, Uram Istenem, világosíts meg az én szemeimet. Tele vagyunk olyan tanítással, legalábbis az elmúlt években nagyon sok olyan bibliai igazság, vagy bibliai szakasz került elém, amely nem kellően világos előttünk. Csak néhány példát hagyd mondjak nektek. Ki az a Góg és Magóg? A Szentírásnak mi az üzenete vele? Tudom, itt délelőtt is elhangzott, valaki beszélt róla, hogy a megváltott szentekkel, a földre ereszkedett Jeruzsálemmel szemben, Jézus Krisztussal szemben a sátán utolsó küzdelemre elhívja az élet jogát elveszített feltámasztottakat az utolsó nagy csatára, a Gog és Magog csatájára. De drága testvérem, eszetekbe jutott már, hogy a Gog és Magog csatájára elhívott emberek, ha ilyen lelkülettel támadtak föl az ítéletre, akkor azok ugyanezzel a lelkülettel aludtak el. És meg akarjuk-e érteni, hogy annak a hatalmas néptömegnek, aki a Gog és Magog csatáján olyan nagyon aktívan sátán mögé fog állni és támogatni fogja, az kicsodák, micsodák, hogyan gondolkoznak? Ehhez meg kellene érteni Ezékiel könyve 38 és 39. fejezetét. Pillanatnyilag titok. Ezt azért nem mondom, hogy titok. Halvány ismereteink vannak. Nyugodtan elő lehetne venni egy olyan bibliaköri alkalmat, és biztatlak is benneteket. Keressük meg a Szentírásból azokat a szakaszokat, amelyeket nem értünk. Mert egyébként a jelen való igazság az nem lesz számunkra egyértelmű. Akkor a jelen való igazságban csak sötétséget fogunk tudni képviselni. Egy helyen beszélgettem egy testvérünkkel erről a témáról. Neki konkrétan a Dániel könyve 11. fejezet 2. részét említettem, mint egy sötét terület, amely nem teljesen világos az életünkben. És ő csak ennyit mondott, hogy milyen jó, hogy nem tudjuk. És mondom, áruld már el, hogy miért. Mert akkor még főfúvalkodottabbak lennénk. De nem tudom, értitek, ez nem nyugtathat meg bennünket. Hogy a Laodicea népét egyértelműen leleplező gazdagságnak a jellemtulajdonságát megpróbáljuk azzal elkerülni, hogy az igében való jártasságunkat, a jelen való igazságnak a feszegetését nem eszközöljük az életünkben. Ez nem nyugtathat meg bennünket. Tehát nekünk gyakorlatban is igényelnünk kell az, hogy világosítsa meg az Isten a mi szemeinket. Szeretném tovább folytatni ezt az igét, világosítsa meg a szemeinket, hogy el ne aludjunk a halálra. Óriási kijelentés. El se tudjuk képzelni, hogy ebben az egyszerű versben, hogy világosítsa meg a szemeinket, hogy el ne aludjunk a halálra. Micsoda kijelentés van? Azt mondja, elaludni a halálra. Tudjátok-e, hogy mi a hitünk öt oszlopa? Az adventizmus, az adventista hitvallás. Miben több, és nyugodtan azt mondhatom, az összes többi keresztény felekezetnél. Hitünk öt oszlopa. Segítsetek, állítsuk össze. Köszönöm szépen, az első, a legalapvetőbb, szombat. Mi a második, ami nagyon meghatároz, benne van a nevünkben. Krisztus második eljövetelének a várása. Mi a harmadik? Igen, nagyon jó, ugye hát az igéből következetesen halál utáni állapot. Ez volt a harmadik, ugye? Igen, ez volt a harmadik. Mi a negyedik? Köszönöm szépen. Ugye, figyeljetek, épp tegnap voltam a Karol Wojtyla házba Kecskeméten, ne ijedjetek meg. Ugye, nem a nevéről ismeritek meg az almafát, ott van minden nap 100-120 embernek adnak, osztanak ételt. Rászoruló, idősek, szegény emberek. És én havonta egyszer elmegyek ételt osztani, viszek nekik ennyi adag ételt, és egyetlen egy feltételem volt, hogy hagyd tartsak egy bibliakört. És tegnap a szentély tanáról beszéltünk. Egy fölemelő, tehát a szívet melengető, a legcsodálatosabb ígéret. És az széles emberek tömegei, milliárdjai nem tudják, hogy ebben a pillanatban Jézus Krisztus mit csinál. Mit tesz? Mit folytat? Akkor miben van a reménysége? Nem is tudjuk elképzelni, hogy micsoda gazdagságot jelent számunkra a szentélytana. Nem akartam a témától elmenni, csak eszembe jutott ennek a hitünk az egyik legfontosabb oszlopának, az oszlopának a képviseletében szerzett tapasztalat. Mi az ötödik? Az evangélium képviselete benne a hármas angyali üzenettel. Tehát a teljes evangélium képviselete. És csak most szeretném visszautalni arra, amiért elkezdtem ezt az öt pillért felidézni veletek közösen. Ez pedig az, hogy a szombat mellett a legtöbb ellenségeskedést és a legtöbb támadást miért fogjuk kapni? A halál utáni állapotról való vélekedésünk, hogy az ember alszik, nem fölmegy a mennyben, ott nem lelki közösségbe kerül az atyával és a fiúval, alszik, tudattalanul nincsen. Csak az Istennél van. És amikor az ítélet elhangzik, akkor előhívja az igazakat az örök életre, azokat pedig, akik nem éltek az ő kegyelmével, azokat a kárhozatra. Azt mondja, el ne aludjam a halálra. Hoztam egy tanulmányt, ebben a tanulmányban a tanulmány szerzője azzal foglalkozik, hogy a keresztény ősatyák, a második és a harmadik században élt Irenius, és most más nem jut eszembe, apologéták hogyan vélekedtek a halál utáni állapotról. És nagyon érdekes volt, amiket a tanulmány szerzője felsorol, hiszen ilyeneket ír. Azt mondja, akik nem vallják, hogy a halálban alszunk, azokat ne hívjad keresztényeknek. Meg olyanokat is mondta, hogy azok szektikusak. Azokkal semmilyen közösséget ne vállalj. Akkor még ennyire tiszta volt az erről való gondolkodás. Ma már egészen más. Közel 3 évet jártunk egy kiskunsági városkába evangelizálni. Nagyon sokan voltak. Tehát ahhoz képest, hogy ez egy 15 ezres város, 20-25 ember ezeken az alkalmak, az egy nagy létszám. És minden szépen végigültek, hogy a mi általunk képviselt evangélium az miben más. A szombat kérdését, a mennyei szentélytanának a kérdését végighallgatták, türelmesek voltak, befogadók. De amikor kijelentettük azt, hogy nincs pokol, rákövetkező héten nem jött szinte senki. Ugye, értjük, hogy mennyire fontos, és mennyi tévtanítás veszi körbe ezt a kérdést, hogy el ne aludjam a halálra. A halál állapota egy alvás. De számunkra nagyon fontos üzenet az, hogy világosíts meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Mert azokban az igazságokban, amelyeket az Isten az ő népének a szívére és az elméjére helyezett, azokban elaludni, az halál, mint a balgaszüzek. Az már a második halál, az élet jogának az elvétele. Azok a szüzek, akiknek az Isten ismeretben, hiszen a balgaszüzek is rendelkeztek olajjal az Istennel való kapcsolatnak a legelején. De amikor elhangzott a hangos kiáltás, hogy imhol jön a vőlegény, és kiderült, hogy nincsen a tartalék szelencéjükbe olaj, amikor kiderült az, hogy az Isten fiával és az Isten lelkével közösségben szerzett hittapasztalatok hiány vannak, akkor Jézus nem tudott neki mást mondani, mint a kapuk becsukódtak. Akkor már nem lehet megszerezni. Számunkra ennyire fontos az, hogy világosíts meg a szemeimet. Adj nekem lelki látást, lelki értelmet, hogy képviselni tudjalak az emberek előtt, képviselni tudjalak ebben a végtelenségig az igaz útról letérített emberek előtt, hogy ők is lássanak. Ha ez a munka nem a sajátunk, ha ebben letérünk balra vagy jobbra, akkor a vége számunkra mind lelki értelemben, mind fizikai értelemben a megsemmisülés. Nem tudom, értitek-e, hogy mekkora felelősség? Érzékelitek-e, hogy mekkora felelősség számunkra, hogy ezt az őrállói, világítói szolgálatot, ezt a vigyázói szolgálatot végezzük-e az életünkben? Folytatásul szeretnék beszélni arról, hogy a Zsoltáros az 5. versben arról beszél, hogy ennek a kérésnek, amikor kétségbeesésében kérte a világosságot az Istentől, mi a célja? Milyen célból kérte? Óriási mélységben volt, egy mélységből kiáltott az egyik az Istenhez. Ugye azt olvashatjuk az 5. versben, hogy ne mondja ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim, ne örüljenek, hogy tántorgok. Nem önös cél. Nem azért, hogy bizonyos tudásommal, ismeretemmel a testvérem fölé, vagy a közösség, vagy a gyülekezet fölé tudjak nőni, és mindenki rám szegezze a tekintetét és a figyelmét. Nagyon fontos a cél megjelölése. Szóval ne mondja az én ellenségem, hogy meggyőztem őt. A tagjaimba írt bűntörvénye fölötti győzelem. A legfontosabb cél. Hogyan tudunk a legtisztább és a leghitelesebb bizonyságot tenni arról, hogy az Istennel szövetségben élünk? Az, hogy az ő jellemét hitelesen visszatükrözzük. Az, hogy az ő jellemét hitelesen, igazul képviseljük. Ne mondja az én ellenségem, hogy meggyőztem őt. Igen, látom, ilyen voltál, és ilyen lettél. És ez az emelkedő felfelé mutat, nem pedig egy lelki lejtőre mutat. Múltkor hallottam egy nagyon praktikus mondást, ami nagyon szemlélteti ezen a lejtőn való felfelé haladásnak a kényszerét egy keresztény ember életében. Azt mondja, a keresztény ember élete olyan, mint az emelkedőn tekerő biciklisé. Ha abba hagyja a tekerést, eldől. Elesik. Vagy visszagorul. Ugye? Annak a kockázata is megvan. Tehát, testvéreim, bocsánat a kifejezésért, nem biblikus, de tekerjetek. Szükséges az, hogy ne álljatok meg, ne elégedjünk meg azokban az ismeretekben, amelyeket már fölhalmoztunk korábban. Beszéltem nektek ugye a Dániel 2. könyvének az állóképében, hogy mennyire oda terelte a figyelmemet, még nem látom világosan, hogy mit jelent. Néhány testvéremmel már megosztottam ezt, de mit jelent az, hogy egyé zúzatik? Hát ha valami összezúzatik, az darabjaira esik. Egyé zúzatik, és utána, mint a szél, elfújja őt, mint a polyva. A szél elfújja majd, mint a polyvát. De előtte egységé lesz. Hogy ezekben az apró kis mozzanatokban újra kell értékelni a korábban nagyszerű világosságként befogadott ismeretet. Mert a jelen való igazságot most tudjuk megérteni. Nagyon nehéz időkbe élünk, mint proféciákat ismerő emberek. Ugyanis a jelen beletorkolt a proféciába. Nem azt tesszük, mint Dániel 2. könyvével, vagy mint a 7., vagy a 8. és a 9. fejezet. Történelmi tények igazolják. Most benne vagyunk a jelenben. A világosságot és az igazságot a jelenben kell értékelni, és értelmezni, és a jelenbe kell élni. És ezt legtisztábban, legszentebbül úgy tudjuk bemutatni, hogyha a jellemünkkel teszünk tanúbizonságot az Isten jelleméről, arról, hogy ne mondja az ellenségem, hogy meggyőztem őt, és hogy a háborgatom ne örüljön annak, hogy tártorgok. Spurgeonnek van egy mondata, amely nagyon frappánsan bemutatja azt, hogy az embernek mire kell odafigyelni. Spurgeontől hagyolvasok egy mondatot, Azt mondja, az ördög szereti a tétlen hívőt. Azt se bánja, ha nem csinál semmi rosszat. Csak jót ne tegyen. Ennyire fontos, hogy azzal a világossággal, amit igénylünk, amelyet visszatudunk tükrözni az Isten felé és az emberek felé, amikor hűséggel képviseljük az ő nevét, vajon hogyan élünk? És ebben a bizonyságtételben, ahonnan a Spurgeont is idéztem, fölteszi maga White is ezeket a kérdéseket, hogy vajon felöltöttük-e már a mennyegzői ruhát? Személy szerint gyakoroljuk-e az Isten félelmet? Nagyon fontos, személy szerint. Nem követő magatartás, hogy ezt mondja a gyülekezet, ezt mondja a közösség, a hitem személyesen. Személy szerint gyakoroljuk-e a hitünket? És még így folytatja, hogy minden eljárásunkba beleszőjük-e Isten szent törvények valamennyi elveit? Mert hogyha ezekre a kérdésekre nem tudunk azonnal igent mondani, akkor mi is jogosan kérhetjük azt, amit Dávid kért, világosíts meg szemeimet, hogy el ne aludjak a halálra. És amikor a 6. versben azt látjuk, azt olvashatunk, amit, az pedig rámutat arra, hogy amikor elnyerjük a világosságot, és amikor azt haszonnal hasogatjuk, és haszonra továbbadjuk embertársainknak, akkor vajon annak mi a következménye? Azt olvashatjuk egy helyen a Szentírásban, a 116. Zsoltárban, a 7. versben, tér meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jót tette veled. Azt olvashatjuk itt Zsoltárt, hogy tér meg én lelkem a te nyugodalmadba. Amikor az Istennek a jó cselekedetét, az ő világosságának a befogadását megtapasztaljuk, akkor az ember élete nyugvó pontra helyezkedik. Akkor beérünk abba a bizonyos révbe. Mindannyian vágyunk-e biztonságba kerülni ebbe a forrongó emberi történelemnek a tengerén. És Dávid ezt hogy fogalmazta meg? Mert én a te kegyelmedben bízom, örüljön a szívem a te segítségednek. Hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Mert én a te kegyelmedben bízom. Kialakult újra a hit. Az Istenbe vetett hit. És örömmel teljes. Olyan nagyszerű dolog, amikor most hirtelen egy úrvacsorai tapasztalat jut eszembe. Amikor a lábmosás után az ember megtapasztalja azt, hogy a testvérének a szeretett teljes alázatos szolgálatának a következtében, az a jelképes szolgálat, amelyet a lábmosásban átélhetünk, egyszer csak megtisztulok az Istenbe vetett, az Isten fiába vetett hit által, azoktól a portól és szennyeződésektől, amelyek a lábamra rakoltak az elmúlt negyed évben. Milyen ez, ha nem egy megkönnyebbült, örömteli pillanat? Olyan nagyszerű dolog így fölállni onnan a székről, ahol megmosták a lábamat, hogy tiszta vagyok. Tisztán közösséget tudok vállalni az Istennel. Dávid ezt érezhette át. Ezt a boldogságot és ezt a kegyelmet tapasztalta meg, annak következtében, hogy az Istenhez kiáltva kérte az ő világosságát. Drága testvéreim, mi se elégedjünk meg a magunk világosságával. Csodálatos, nagyon nagyszerű, és nyugodtan kimondhatom, a keresztényi világban kiemelkedő mértékű világosságunk van. De ahhoz, hogy őrállók lehessünk, és hiteles vigyázunk. Ehhez ez kevés. És szeretném, hogyha ti is belátnátok ezt, és küzdelmes élettel, az Istenről bizonyságot téve a jellemünkkel tudjunk az emberek előtt képviselni azt az igazságot, amelyet a proféciákba helyezve napjaink eseményeit képesek vagyunk képviselni. Én ehhez kívánok nagyon sok áldást, világosságot és az Isten ismeretben való teljességet. Amen. Mennyei édesatyánk, teremtő Istenünk, mi Úrunk Jézus Krisztus érdeméért szeretnénk kifejezni hálánkat, hogy Lehetőségünk van még összegyűlni, lehetőségünk van közösséget ápolni testvéreinkkel, és közösséget te veled. Köszönjük, drága jó Istenünk, hogy ezek az alkalmak szombatonként alkalmat biztosítanak arra, hogy bepillantsunk a menny tökéletes légkörébe, abba a szeretetbe, abba a nyugalomba. Segíts Istenünk, hogy semmilyen testvéri nézeteltérés ezt ne tegye tönkre. És köszönjük Istenünk, hogy bármilyen sok nehézség érhet bennünket az életben, hiszen mindannyian meg vagyunk próbálva, mindannyiunk életébe megengeded a nehézségeket, a küzdelmeket, de ezekben az állapotokban segíts, hogy mi is segítségül hívjuk a te világosságodat, azt a látást, amely minden vigyázónak és minden őrállónak kérnie kellene, azért, hogy az a látás és az a világosság még teljesébe legyen, amelyen rendelkezünk. Hiszen te mondtad, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, és mégis azt kell mondjuk, drága jó Istenünk, hogy ez a prófétai beszéd nem egészen biztos a mi életünkben. Nem látunk mindent tisztán és világosan. A te lelked és a te hatalmad erősítsen meg abban a vágyban, hogy növekedjünk hitben és ismeretben. Hiszen te biztattál bennünket, hogy vigyázókká, őrállókká legyünk. Hiszen oly sokan kérdezik, hogy meddig még az éjszaka és meddig még az éj. Te készíts föl bennünket, hogy ezekre a kérdésekre válaszokkal, tiszta, világos válaszokkal készen álljunk. Légy velünk a nap hátraevő részében, a te lelked nyugodjék meg mi rajtunk, és támogass bennünket az engedelmesség lelkével az előttünk álló órákban, hetekben és évben, hogy jó bizonyságai lehessünk minden életünknek minden nehéz döntésében és helyzetében. Krisztusunkért, az ő keresztjére tekintve kértük ezeket. Amen.